Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. József Attila díjat kapott márciusban Szávai Géza erdélyi származású író, lapszerkesztő, kritikus, a Pont kiadó igazgatója, sokunk kedvence már gyerekkorunktól kezdve. Tavaly ősszel a Romániai Írószövetség is kitüntette. Mindezek kapcsán a Ceausescu korszakban a Hét szerkesztőjeként Bukarestben töltött évtizedről, nem kevésbé kalandos budapesti éveiről, könyveiről, világregényéről beszélgetünk, de a csodákban gazdag küsmödi gyermekkorról is, és talán karikaturista és fényképész énjéről is. Szeretettel köszöntöm a Sajtóklubban, a vonal túlsó végén Szávai Gézát.
Én is üdvözöllek, és köszöntöm a adás hallgatóit.
Hát mindenek előtt gratulálok a díjhoz, amelyet végre valahára megkaptál.
Köszönöm a gratulációt. A díjjal kapcsolatosan ilyen szanyar érzéseim voltak, de erről talán nem is illik beszélni. Én egy 74 esztendős fiatalember vagyok, és hát szerintem ez a díj, nem csak szerintem, kollégáim sokak szerint már régen megilletett volna, viszont ilyen-olyan személyi okokból, amikről beszélni nem szeretnék, hát idáig húzódott, és amit erről elmondhatnék, mert azért nagyon-nagyon rá világít arra, amit az irodalmi élet közérzetének nevezhetünk, és hát egy nagyon sajátságos korban élünk, ugye, ebben a régióban, ugye a szocializmusok utáni poszt-szovjet korszak tündökletesen virágzik és épül körülöttünk, és egészen fura jelenségek voltak, vannak, ezekkel szembe kell nézni, úgyhogy tudatosítjuk őket, tehát én ezekről a dolgokról egy kis könyvet készítek, az a címe, hogy Szégyen nélkül nyilvánosan, ahol megírom, hogy kellene nekem szégyenkezni azért, hogy 74 éves koromban kaptam József Attila díjat, meg más eféléket is megírok, úgyhogy erről nem most szeretnék, hanem a kötetben majd, bővebben.
A munkásságodat azért elismerték már néhány díjjal, tehát 2001-ben Déri Tibor díjat kaptál, 2020-ban I. és Gyula díjat, és mint a bevezetőben említettem, tavaly ősszel a Romániai Írók Szövetségének Marosvásárhelyi fiókja is kitüntetett, úgyhogy vannak díjak, viszont Magyarországon ez az első állami díj, hogy úgy mondjam, tehát amellett, hogy a magyar irodalom egyik legrangosabb, legnagyobb szakmai elismerése, ez egy olyan díj, amelynek hát komolyabb anyagi vonzata is van, és volt neked egy Facebook bejegyzésed márciusban, miután megkaptad a díjat, és akkor engedelmeddel ebből idéznék egy kicsit, lehet?
Persze.
Azt mondja, hogy 74 évesen József Attila díjat kaptam. Na, hát már ebbe a mondatba belekötnék, hiszen te decemberben születtél, 1950-ben, tehát márciusban még jóval közelebb voltál a 73-hoz, mint a 74-hez, tehát egy kicsit öregbítetted itt magad. Akkor folytatom az idézetet, nagyon megkésve. Nem méltó részletezni, hogy ki miért késleltett. De köszönöm. Nagyon kell az a pénz a gyógyszereinkre. Ha például ifjú 70 évesen kaptam volna, akkor is gyógyszerre ment volna. Eként nagy vigasz. Akkor sem maradtál volna ifjú Gézabá. Mérsékelten ifjú szívvel és tartozékaival őszintén köszönöm a gratulálóknak a barátságot és az együttérzést. Eddig az idézet. Na hát akkor mit tudsz felhozni mentségedre, hogy 74 évesnek tituláltad magad, holott közelebb voltál a 73-hoz?
Hát azért, hogy remélem nem fognak hazugságon, és megérem a 74-et is. Ezért, hogy igyekezzek megérni a 74-et. Betölteni.
amikor 70 éves voltál, annak már több mint 3 éve beszélgettünk itt ennek kapcsán a stúdióban, és akkor hát egy elég gonosz betegség kínozott, és egy másik interjúban, amit nem nekem adtál, hát szintén 70 évesen azt mondtad, hogy hát ha még megadatik 4-5 év, akkor talán sikerül befejezni az életművedet, na de hát ebből a betegségből hál' Istennek sikerült kigyógyulnod. Tehát ez egész konkrétan gégerákról volt szó, és legutóbb a leleteid nagyon jó kitűnőek voltak, úgyhogy ez akkor most ismét egy a fellendülésnek egy újabb korszaka, amit gondolom, hogy ez a díj is segít.
Hát a díj az nem nagyon érdekel, különben egész életemben nem érdekeltek, és hát kaptam én sok díjat, nemzetközi díjakat is, éppen csak, hogy magyar állami díj engem még soha nem ért el ez idáig, és hát ennek megvannak az okai, amelyekről majd szégyen nélkül fogok vallani, és konkrét szövegeket is hozok. De ez most nem igazán érdekes, főként nem, hogy is mondjam, interjúban beszélt téma, de visszatérve a 70-es éveim elejére, amikor még 70 éves voltam, igen, akkor még hangom sem volt, fél évig megszólalni se tudtam, és hát nagyon örülök, hogy átestem, ha nem is végleges garanciával, de mint hallható tudok beszélni, 74. életévenben járok, és ha még lesz 2-3 éven, azt én nagyon megköszönném a sorsnak, mert van még néhány dolog, amit be kell fejeznem.
És hát legyen ebből inkább nem 2-3, hanem 15-20.
Hát ha 15 évet kapok még a sorsról, azt a 15 esztendőt is, hidd el, nekem ki tudom tölteni. Annyi mindent kellene még megcsinálni.
Különben a ti családotokban hagyománya van annak, hogy az ilyen halálos kórokat legyőzitek, hiszen a feleséged, Ilona, vagy ahogy te nevezed, Áljonka, szintén legyőzte a rákot, méghozzá nagyon sok évvel ezelőtt, 1988-ban nyilvánították gyógyíthatatlan betegnek itt Romániában, Bukarestben, és azt mondták a szakorvosok, hogy talán még 4-5 hónapja van hátra. És aztán Magyarországon kigyógyult a rákból, és még hál' Istennek most is együtt vagytok.
Hát igen, de a pontosság kedvéért nem rák volt, ez csak azért kell megjegyezni, nagy véletlenül azt higgye valaki, hogy valami varázsszernek a birtokában vagyunk, és kigyógyulunk a rákból. Ez a csernobili robbanás utáni eseményeknek és ilyen fertőzéseknek a következménye volt. Nem rák, hanem rákhoz hasonlatos állapot, nem fölösleges, tehát bökszarkoidózis, és azt mondták, hogy él még 5 évet, és hát függetlenül utána dolgozott, igen, eredményesen még 3 évtizedet, hát most már ő sem túlságosan fiatal, hogy nem mondjak egyedet egy hölgyről, miként én sem, de hát az életkor is egy eléggé nagy negatív vívmány egészségi szempontból. Maradjuk ennyivel.
Géza, akkor azt javasolom, hogy térjünk vissza a KH-hoz, vagy illetve menjünk vissza egészen a gyerekkorig, hogy mennyire volt meghatározó a te íróvá válásodban, ez érdekelne engem, és remélem a hallgatókat is, tehát az gyerekkori élmények, a motiváció, illetve az ihlet gyökerei vajon ide nyúlnak vissza, és milyen mértékben? Tehát ugye a gyerekkor mindig közel van, én is így érzem, vagy egyre inkább így érzem. Lehet, hogy 73 évesen még közelebb van, mint korábban, vagy pedig nem olyan fontos a gyerekkor, mert írónak születni kell. Tehát egyfajta eleve elrendelés. És hogy látod, hogy érzed, hogy tapasztaltad ezt meg?
Hát én erről annyit tudok mondani, amit mindig mondok például a gyerekeknek. Én nagyon sok gyerekkel találkoztam, és találkozok életet folyamán, és a gyerekkorban nagyon nagy a kíváncsiság a jövő előtt, hogy mi lesz velem. Engem 11 éves koromban leginkább azt foglalkoztatott, hogy igazunk lesz-e, és mondjuk házastársak leszünk-e Jeddi Anival, miután felnőzünk, mikor felnőzünk, mert ezt úgy megígértük egymásnak. 11 évesek voltak. Na hát sok millió, vagy sok százmillió Géza, vagy Jóska, és Anna, vagy Margit cseperedik fel a világban, és az érdekli, hogy mi lesz vele. Na most ilyen szempontból...
Én úgy tudom, hogy kezelhetetlen gyerek voltál, tehát szófogadatlan, és a szüleidet is nem annyira szülőnek, hanem inkább úgy bántál velük, mintha testvéreid lennének, illetve ezt így fogalmazta meg édesanyád egyszer.
Hát igen, ő ezt mondta, de gyakorlatilag én gyerekként sem mondtam egyebet, mint amit most is mondok, hogy hát egyenrangú lények vagyunk Isten teremtményeiként ezen a földön, és az, hogy valaki 20-30 évvel idősebb, mint nálam, és véletlenül az édesapám, az édesanyám, őt olyan túlságosan többletjogokkal nem ruházza föl senki, sem ha hívő akkor Isten, sem ha nem hívő akkor a természet, ugyanis vannak bizonyos dolgok, amelyek földi és adott helyi mércéink szerint mindenféle ilyen szülő viszony, vagy más idézőjelben mondom előítéletmentesen, ha én gyorsabban futok, mint apám, akkor én nyertem, hogyha egy matematikai feladatot gyorsabban oldott meg, mint az édesanyám, akkor megint csak én nyertem, akkor nincs amiről beszélnünk, és nincsen miért fölösleges mindenféle értékelési vagy viszonyítási dolgokat az életünkbe belekevernünk. Hát ezt nagyon nehezen fogadta el például az édesanyám, az apám, ő nem. Meg egyáltalán én ilyen szempontból borzasztóan szerencsés voltam, mert a Székelyföld az egy demokratikusabb szellemi környezet, összehasonlítva más vidékeknek a közösségeit. A Székelyföld egy viccelődő, szellemes közeg, és ha egy gyerek poénkodik és értelmesen teszi, arra ugyanúgy odafigyel a felnőtt világ, mint ahogy a kocsmában viccelődve egymás értelmi kapacitásait megsatszolják.
Na de hát Küsmödön nem is volt kocsma. Olyan kicsi falu volt ez, hogy még korcsmája sem volt.
Hát kérlek szépen, én akkor most ezt a javunkra fordítom olyan szempontból, hogy ide parafrazálom a nyílt társadalom elméletét, tehát Küsmödön nem volt kocsma, de nyílt kocsmának lehetett tekinteni a Hangya nevezetű boltnak a lépcsősorát. Hát ugye egy ilyen bolt volt, és a bolt lépcsőjén ültek az emberek, és mezőről hazafelé, vagy vasárnaponként pláne odaültek ki, a boltba természetesen lehetett venni, mint minden jobb kocsmában egyébként, mindenféle italt, és így ott fogyasztották, és ez úgy valahogy megvolt ennek a varázsa, mert ez egy nyílt tér. Én kicsi gyerekként ott szerettem üldögélni ezeken a köveken. Ilyen kellemes környezet volt, olyan egyébként, mint mondjuk a görög színházoknak az ülősora. A régi, a 2000 évvel ezelőttieknek. Szóval, hogy ez a közérzet, bár nekem gőzöm nem volt akkor még a ténről, meg a régi görögökről. Én ott ültem be és hallgattam a poharazgató, mesélő idősebbeket, és minden gond nélkül belevontak a beszélgetésbe, vagy olyan dolog merült fel, valamit úgymond meg kellett oldani. Nagyon szerettem ilyen matematikai megoldós dolgokkal foglalkozni. Zárójelben megemlíteném, hogy a népköltészetnek van egy ilyen, hogy találós mese, tréfás mese, és ezt nagyon szerették, nagyon művelik. Senkem borzasztóan elkeserít, hogy ma már a népmesén nem értünk semmit, mindenki csak a tündérmeséken lovagol, meg az ilyen érzelemdús történeti fordulatokon, miközben az elme és pallérozásra szorulna, miként az etédény nyílt kocsmában a hangya szövetkezett lépcsői. Szóval ott üldögeltem, és az nekem úgy nagyon kellemes volt.
És olyan dolgokat mondtál, hogy megállt a felnőttek esze tőle.
Hát igen, és akkor mondták anyámnak, ja igen, akkor anyám éppen ő volt az üzletes. Az üzletben dolgozott. Később könyvesboltban. Könyvesboltban én helyettesítettem őt. És mondták, hogy te ír ma olyanokat mond ez a kicsi Géza, hogy és akkor hagytak három pontot, és anyám legyintett, és azt mondja, tudom, nekem is. Úgyhogy ezzel a dolog el volt intézve, túl sok időt nem fecséreltünk erre, hiszen minden óvodás gyerek fölött ott áll a nagy kérdőjel, hogy okos ember lesz belőle, vagy hülye. Amit most mondott, az okos dolog, megfontolandója, vagy hülyeség, de mondom, ez egy nagyon érdekes közeg, és ilyen szempontból szerencsés voltam. A Székelyföldön mindent megfontolnak. Csak megfontolnak, csak érdemes akkor eltöprengenek rajta, hanem még egy kicsit faricskálnak rajta, és ilyen szempontból nekem, ha lehet így nevezni, szellemi környezetként abszolút ideális volt.
És 13 évesen már eldöntötted, hogy te író leszel. Vagy még korábban?
Hát úgy 13 éves koromban már tudtam is, úgy elképzeltem, hogy mit akarok csinálni, mire elég egy élet, de én nagyon sokat olvastam, meg nagyon kíváncsi voltam. Emlékszem, hogy 5. osztály telén arra télre nagyon emlékszem. Anyámmal állandóan vitába álltam. Anyám egy nagyon éles elmélyű, gyorsan számoló valaki volt, és emlékszem, hogy azon vesztünk össze, hogy mi a 4 alapművelet, és én mondtam, hogy nincsen 4 alapművelet, csak 2. És akkor elkezdett sírni, és mint magyarázta, és sírt, és mondta apámnak, hogy tiért verte meg az őket úgy az Isten úgy, hogy ilyen buta gyerek legyen. A kicsi Géza.
Én tudom rólad, hogy te nagy matematikus voltál, viszont utáltad az algebrát, és amit csak lehetett, azt inkább mértani, térmértani és másfajta módszerekkel oldottad meg, csak hogy ne kelljen algebrázni, behozni azt a bizonyos X-et.
Bármi, nem csak az X-et, hanem az volt a véleményem, hogy az algebra, mint a matematikának a része, inkább tartozik a hétvégi újságmellékleteknek egy műfajához, amit úgy neveznek, hogy keresztrejtvény. Mi a fenéjéke, fejtsek én keresztrejtvényt. Akkor, amikor matematikával is foglalkozhatok, és hiába magyarázták nekem matematikusok, hogy matematika tanárok, hogy hát Géza fiam, ez nem így van. Én ennél a nézetemnél egészen sokáig időskoromig kitartottam, és csak később jöttem rá, hogy milyen hihetetlenül hülye egy gyerek és fiatal ember voltam ilyen szempontból.
És aztán leérettségiztél, habár ez ott abban a falusi környezetben nem volt olyan nagy divat, és bejutottál Kolozsváron a bölcsészkarra, ugye magyar főszakos és francia mellékszakos, hogyha én ezt most jól mondom, ha nem, akkor javíts ki.
De így volt, igen, magyar-francia.
És 73-ban végezted el, aztán jött a tanári pálya Székelyföldön, falun tanítottál, majd 1975-ben lettél hát hivatásos újságíró, na de erről majd a most következő zeneszám után beszélgetünk, most kimegyünk egy kicsit az Ószerre, Markó Bélával és Csutak Istvánnal, tehát Markó versét Csutak István zenésített. Meg. Utána folytatjuk a beszélgetést a márciusban József Attila díjjal kitüntetett Szávai Gézával.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
Vendégünk a továbbiakban is, a március óta immár József Attila díjas Szávai Géza író, lapszerkesztő, és odáig jutottunk el, hogy magyar-francia szakos bölcsész voltál Kolozsváron, aztán pedig tanár. Az egyetemi évek mennyire voltak számodra fontosak vagy meghatározóak? Kérdezem ezt azért is, mert saját tapasztalatom, és sokaké, akikkel így őszintén sikerült elbeszélgetnem, hogy azok voltak a legszebb évek. Legalábbis én most így visszatekintve már 60 évesen is úgy látom, úgy tapasztalom, hogy számomra is, és a környezetem nagy része számára is az az egyetemi 4-5 év volt a non plus ultra, ami lehet, hogy most már a nosztalgia is megszépíti, meg hát az, hogy fiatalok voltunk, de nem csak ezért. A te esetedben ez hogy csapódik most le annyi év után?
Hát számomra az egyetemi évek nem meghatározóak, nagyon hamar elteltek, nem sokat jelentettek, hogy úgy mondjam, szellemileg szinte semmit, mert az már kamaszkorom óta eldőlt, hogy mivel foglalkozok, és mivel akarok majd életem végéig foglalkozni, és ebben túlságosan, nem alig segített, vagy esetenként akadályozott a merev egyetemi tanrend, viszont természetesen az ember egyetemtől, vagy bármitől függetlenül fiatal, és az ifjúság az mindig szép, de különben nekem ez, hogy egyetem nem sokat jelentett.
Életre szóló barátságok viszont gondolom, hogy köttettek az egyetemi évek alatt.
Barátságok köttettek, életre szólóak nem nagyon. Én egy, hogy is mondjam, nagyon barátkozó és ilyen viccelődő, mulatozó fiú voltam, de igazán mély barátságokat nem nagyon tudtam kötni az életem folyamán. Alig 2-3, az egyetemről is körülbelül 2 emberrel számolok úgy, mint akik nagyon jó barátaim voltak és maradtak, ugyanis barátkozni borzasztóan könnyű, éppen csak, hogy folynak az életnek az esztendei, az évtizedei, és kérdés az, hogy a barátság meddig marad, megmarad-e, és ami megmarad, azt tekintjük barátságnak is, ilyen szempontból az egyetemi évekről két barátomra, Veres Istvánra, aki nemrégében halt, meg Isten nyugosztalja, és Markó Vérára emlékezek, mint barátokra. Ilyen szempontból sem volt igazán jelentősége az én életemben Kolozsvárnak, a kolozsvári egyetemi esztendőknek.
Aztán ismét következett a Székelyföld, ahol immár tanárként dolgoztál, ha én jól számolom, akkor 2 évig. Ez a periódus mennyiben volt fontos?
Hát ez nagyon fontos volt, mert ekkor házasodtunk össze Ilonával, és született az első gyerekünk, aki meghalt. Császármetszéssel született, és hát az egy olyan trauma volt számunkra, a gyerekhalál, amin nehezen tettük túl magunkat, és következő gyerekünk, Eszter, is szintén császármetszéssel született. Benne nagyon sok örömünk volt, mint a mai napig. Több gyerekünk nem születhetett, mert császárokat nem lehetett ismételni, veszélyeztette volna Ilonát. Úgyhogy ilyen rettegő évek voltak, félelemmel teli évek voltak Gyergyó Szent Miklóson, ahol én tanítottam, meg ingáztam Csigdánfalva és Gyergyó Szent Miklós között. Igen, szép emlékeim vannak, feltehetően azért, mert ekkor volt Eszter 1 éves, 2 éves, és egy 2 éves kislánya sétálgatti Gyergyó főterén, vagy kint a mezőn. Az egy hallatlan élmény, és maga az a természeti, meg a kisvárosi környezet is megejtően szép volt.
Ekkor már volt lehetőséged, volt időd, energiád írni is? A Lánc-Lánc, Eszter-Lánc például már akkor körvonalazódott?
Persze, én folyamatosan írtam, úgy 13 éves koromtól. Van egy negatív érzés bennem egész életemre vonatkozóan, hogy például, hogyha 3-4 éves koromban körülöttem lett volna mondjuk nem más egy, hanem egy matematika tanár, vagy valami ilyesmi, aki a hajlamaimat észreveszi és becsatornázza, mint ahogy egy, mit tudom én, a kis Gausszal történt, vagy a matematika és fizika történetből, vagy Pascalt és így tovább, akkor én kipróbálhattam volna magamat a matematikának a hatalmas, gyönyörű, kitágult csillagrendszerében, de mire ezt tudatosíthattam volna, arra már én kamasz gyerek voltam, és arra is rájöttem, hogy feltehetően nem okozott volna nekem matematika művelése akkora szellemi örömöt és kielégülést, mint az, hogy történeteket, a világ történeteit, mert én is bíbelőzhetek, mint mondjuk a Biblia szerzői, vagy nagy élményem volt nekem Tolstoj. Elolvastam 5. osztály, és koromban kíváncsi voltam, hogy anyám mi a fenéért ül állandóan Tolstojon, akkor olvasta Tolstojt. Kíváncsiságból beleolvastam, én gyorsan olvasok, és elolvastam Tolstojnak a Háború és békéjét. Tartott vagy másfél hónapig, egész télen. Választanom kellett, hogy most megyek sízni, vagy pedig olvasom Tolstojt. Hát kérlek, gyakran győzött Tolstoj. Egy 5. gyerek körülményei között ez azért nem semmi, szóval ezeknél az örömöknél maradtam, és később, mikor láttam, hogy mi mindent lehet művelni az epikus prózával, gyakorlatilag újra lehet teremteni a világot, hogyha megfelelő életidőd van, és megfelelő kifejező eszközrendszered és szellemi kapacitásod, akkor az egy hallatlan élvezet, de én akkor nagyon józan és realista gyerek voltam, egész életemben az voltam, akkor azt mondtam, hogy jó, lehet, hogy nincsen nekem akkornyi tehetségem. Felteltem a körülményeim sem lesznek meg, mert azért azzal is józanul számoltam, hogy én egy magyar gyerek vagyok Romániában. Tehát visszametsz az élet a vágyaimat és az elképzeléseimet, de akkor is. És ez egy hallatlan nagy élmény volt, és mind a mai napig kitart. Tehát igen, nem akartam levonni semmi következményt, csak úgy mondtam egyet, hogy tehát.
A tanári pálya után következett az újságírói, szerkesztői korszakod, ez hát úgy kb. 14 éven át tartott. Először az Előre napilap tudósítója voltál, aztán 1979-től a Bukarestben megjelenő A Hét című kulturális, társadalmi, politikai hetilapnak a szerkesztője. Ez mennyire volt fontos számodra, vagy mennyire csak mellékpálya, egy megélhetési forrás, hogy közben írhassd a regényeidet, azt a bizonyos világregényt, amit már 10 éves korodban elképzeltél. Hogy emlékszel ezekre az évekre, a Bukarestben töltött időszakra, ami hát akkor tájt Bukarest nem mindenkinek volt a szíve csücske, oda felköltözni, ott élni, dolgozni nem feltétlenül számított pozitív élménynek sokak számára, bár olyanok is többen vannak, akik hát szívesen éltek ott, hiszen nagyon sok magyar értelmiségi lakott, élt, dolgozott Bukarestben ebben a korszakban.
Nem csak értelmiségi magyarok éltek Bukarestben, hanem egy időben azt mondták, hogy Bukarest a Budapest után a legnagyobb magyar város. Hát gyakorlatilag itt erdélyi meg székelyföldi mesteremberekkel volt tele a román főváros. A székelyföldi ácsok építették fel Bukarestet, stb. Úgyhogy ott körülbelül, amikor én Bukarestbe lementem, ott éltem, ott rajtam kívül még élt egészen pontosan 92 ezer magyar ember. Számomra, hogy hol élek, azért nem volt különösképpen fontos, csak csupán egyetlen szempontból, hogy élhessek és írhassak. Ez a két dolog foglalkoztatott, hogy élhessek és írhassak, és abból, hogy élhessek, benne volt a családomnak a sorsa, a családomnak az élet lehetősége is, a családomon értsd feleségemet, Ilonát és kislányunkat, Esztert. Egyébként pedig minden változása az életemnek gyakorlatilag úgy tekintettem, mint valamiféle adalék, valamire jó lesz. Hogyha élhetek, akkor minden rendben van, és ha még írhatok is, akkor pláne rendben van, hiszen maga az egész föld olyan kicsike. Földön, de ránézel, kicsike. Mindegy, hogy hol vagy, amennyiben szellemileg és nyelvileg meghatározott alkatot teljes mértékben kiélheti magát. Na most ilyen szempontból nekem a nyelvileg is, meg szellemileg is a Székelyföld egy csodálatos hely volt. Igen, te lementem Bukarestbe, ott is csak székelyföldieket találtam. Természetesen a mindennapi életről beszélek, de a szerkesztőség az más távlatokat nyitott. Bukarestben nagykövetségek könyvtárai is kitárulkoztak előttem, tehát óriási tájékozódási és művelődési lehetőségek nyíltak, úgyhogy ilyen szempontból Bukarest nekem előnyömre szolgált, és hát mostanában azért jut eszembe gyakrabban Bukarest, mert irtózatosan közel állt, közel volt a Duna-deltához, azon kívül a Duna-deltán egy picivel túl, ott van egy csodálatos város, Odessa. Manapság is sokan hallják a televízióban, hogy Odessa, Odessát éppen bombázzák, és az Odessa, meg az egész környék, az egyetemes, nem csak magyar, hanem az egyetemes kultúra történetben hallatlan fontossággal bír, amit ma, ami mai beszűkült tudatunkkal nem nagyon veszünk észre. Hát ezelőtt 50-60 évvel mindenki tudta, egész Európa, hogy Marseille, a hatalmas nagy kikötőváros, a Dél-Franciaország, Marseille-nek az ellentéte, az ellenoldala, ott van a Fekete-tenger, úgy hívják, hogy Odessa. Ezekkel a dolgokkal nem sokat foglalkozunk, és gyakorlatilag alig ismerek embert, aki járt Odesszába, és most mindenki nézi a híreket. Én alig láttam, hogy ha rendszerváltozás lesz, nem először, francia szakos vagyok, de nem először Párizsba indultam el, hanem Ukrajna, Dél-Ukrajnán át Csernovicba, Kisinyóba. És így tovább, és utána később rá, nem kellett rábeszélnem, mert Nészői Miklós vele nagyon jó barátságban voltam egész életünkön keresztül. Ő szintén az a fajta ember, akit nagyon kevés barátaim között emlegettetek, szóval Nészőjel is, meg a feleségével, Korszal ennek elmentünk egész Moldováig, meg ők aztán át is mentek az úgynevezett Nyeszter menti köztársaságba, ahol most ismét problémák vannak, stb. Szóval benne élni a történelemben, az azt jelenti, hogy rajta vagy ezen a pici földgolyón, amelyik nagyon pici, és hagyjuk már ezeket a divatos tájékozódásokat, Párizs is. Nem. A magyarságnak a 1500 éves története valahogy ebben a zónában zajlott. Itt az Uráltól errefelé húzódó átjárókon, és most is itt fog eldőlni Kelet-Európának, talán még Európának a sorsa is, mondjuk a következő fél esztendőben, a következő másfél esztendőben.
Géza, menjünk most egy kicsit vissza még a 79-88 közti periódusba, és menjünk be a Szkünteja házba, ma Szabad Sajtóháza, hiszen ott székelt a Hét heti lap. Hogyan emlékszel erre vissza? Mennyire volt ez számodra fontos időszak? Ugye hát akkor még javában, illetve akkor már javában tombolt a nacionalizmus itt Romániában, a cenzúra is működött, és mind jobban beszűkültek a lehetőségek. A Hét 70-ben indult, 1970-ben, te 79-ben kerültél oda, 88-ig dolgoztál a Hét szerkesztőjeként, amikor is 88-ban elhagytad Romániát. Tehát milyen volt ez az időszak, amikor szerkesztettél, írtál, és hát állandóan a sorok közt metaforikusan kellett fogalmazni, írni, hogy ne tagadd meg önmagad. Tehát erről egy kicsit.
Nekem a bukaresti évek szellemileg is nagyon fontosak voltak. Egyrészt a Hét az nem egy irodalmi lap volt, volt irodalmi rovata is, de egy teljes spektrummal nyitott a természettudományok és a kultúra minden területe felé, tehát pont az én alkatomnak felelhetnek, hiszen ez a lap volt alkalmas arra, hogy egy másfél-két milliós közösséget kiszolgáljon. Ilyen szempontból pedig a Szkünteja házban szerkesztőségek tömegei voltak, emlékszem, ott volt a kínai lapnak is a szerkesztősége, ami engem borzasztóan vonzott, és ott volt a Kriterion, és a Kriterion Damokos Géza az egyik legjobb kiadói szakembernek tartom, tehát egyik legjobb magyar kultúratörténeti figurának. Ő német, török és más nyelvű könyveket is kiadott, tehát arra felé is nyitott, és rányílt a szemem arra a világra, annak a világnak a szellemi térképére, amely világról az imént Odessa kapcsán beszéltem, tehát egy reális világ, amelyben éltem, és ugyanakkor az ebből származó és ezt letapogató szellemi csápok ott számomra adottak voltak, és ilyen szempontból emlékezetesek a bukaresti esztendők.
Íróként nem tartoztál szekértáborokhoz soha, tehát egyszer úgy fogalmaztál, hogy mindig a tágas magány vonzott téged, és hát az író olyan, mint a templom tervező, ugye most nem idézem, inkább csak parafrazálom, tehát látja a teljes épületet, és látja a kilincset is.
Kilincset is meg kell tervezze.
Igen. Tehát ez az időszak ugye már Romániában elkezdődött, hiszen megjelent 8 köteted, aztán Magyarországon kiadót alapítottál, a Pontkiadót, és a továbbiakban ott jelentek meg az írásaid, de hát még a 80-as években, illetve a 90-es években Magyarországon is dolgoztál újságíróként, szerkesztőként, sőt, már a 80-as években, amikor ez tilos volt, álnéven jelentek meg írásaid magyarországi lapokban.
Persze, én nagyon fiatalon rájöttem arra, hogy az írás az olyan fajta műfaj, ami egyszemélyes. Tehát én soha nem értettem, meg sem értettem, és nem is értettem egyet azzal, hogy irodalmi csoportosulásokban akár hangoskodjunk, vagy más efféle. Móricz Zsigmondnak van egy zseniális mondata, nem mondat, hanem okfejtése. Ő egész egyszerűen azt mondta, hogy hát kérem, a műveinket ugyanúgy egyedül írjuk, mint ahogy egyedül csináljuk a gyermekeinket. Hát ebben minden benne van, ez az egy mondat akárki számára világosan meghatározza az esélyeinket. Hát ha én egyedül írom a regényeimet, akkor lehetséges, hogy szüksége van nagyon sok embernek arra, hogy esténként vagy egy héten kétszer-háromszor összejöjjön ugyanabban a hajóban evező alkotótársakkal és megbeszélje, ebből ő valamiféle szellemi támaszt is nyerjen saját maga számára, de én ezt soha nem igényeltem, soha nem volt rá szükségem, és minden, ami elért és eljutott hozzám, az ennek az ellenkezőjét bizonyította az alaptételen kívül, természetesen, hogy regényt egyedül írunk. Regényíró csoportosulás az maga a viccnek a teteje. És ami így eljutott hozzám, én emlékszem, hogy nagyon érdekelt engem a matematika történeten kívül, zárójelbe, ha az iskolákban tanítanak irodalomtörténetet, miért nem tanítanak matematika történetet is? Nagyon előnyére válna a világnak, hogyha történeti szempontból vizsgálhatná a gyerek, hogy miért is a fenéért is kell neki szorzótában tanulnia. Tehát ilyen szempontból én emlékszem, hogy mennyire találónak tartottam, amikor Tellerede emlékezett az egyik barátjára, egyébként zseniális matematikus, és mondta, hogy ilyen per Jancsi, hogy a Jancsi az agyát élvezte. Hát ez ugyanaz, mint amikor mondjuk Puskás a futballpályán a két lábát élvezte a labdával. Ez semmivel nem különbözik más emberi cselekvésektől, de ha az ember ezt megtalálja a maga területén, akkor annak örülni tud. Hát én ennek nem mindig örültem, ennek a magányosságnak, mert hiába, hogy ez szükséges a regényíráshoz, és hogy a bizonyos szinten, és nem csak bizonyos szinten, hanem bizonyos mennyiségben művelni lehessen, ugyanis tokai bort is csak úgy érdemes termelni, hogyha van legalább belőle egy hordóval, mert kávéskanállal nem kínálhatod a tokai bort. Úgy szintén a nagy lélegzetű regényeket és prózát sem. Tehát a párhuzamot ezzel gondolom, hogy meggyőzően kimerítettem. Tehát ilyen viszonyulással és berendezkedéssel, mármint az agyon berendezésével nagyon sokan különcnek tartottak, és ez a különcség ez úgy rám ragadt, de a futballpályán is, aki back lehet, hogy különc, aki jobb szél lehet, hogy különc, ahhoz képest, hogy mindenki futballista.
Nagyon kevés időnk maradt. Egy percben arra kérlek, hogy most a József Attila díjas különc Szávai Géza mondja el a kolozsvári rádió hallgatóinak, hogy mind dolgozik éppen, milyen nagyszabású vagy kisebb tervei vannak. Egy percben.
Hát egy perc nekem bőven elég erre. Szeretném befejezni azt a regény világot, tehát újabb regényeket írni és befejezni, amit elkezdtem 10 éves koromban. Egyébként pedig nagyon fontosnak tartom ebben a szomorú világban a derűt, és éppen most fejezek be egy könyvet, amelynek az a címe, hogy Csintalan múzsa, avagy a nevetés regénye a Föld nevezetű bolygón. Ebben a könyvben benne lesz körülbelül az az életszemlélet, amit a küsmődi hangja előtti lépcsőkről hoztam, és azóta is őrizgetek.
Hát éppen 10 éve 2014-ben jelent meg a Vígesztendő, ez is egy humoros könyved, akár ezt is forgathatják, olvashatják a kedves hallgatók, vagy az egyik leghíresebb, legelismertebb regényed, a több nyelvre lefordított, több kiadás megért Székely Jeruzsálem, ezt is. Én ajánlanám melegen a Megfigyelő című kötetedet, amely sziporkázóan jó, a gyerekregényeit közül ugye a Kokó Samuék vándorútját, a Burgumbélus, a Mesterdetektívet, vagy a Lásd csodát gyerekvilág trilógiádat is. Szávai Géza, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a Sajtóklubban. Isten éltessen, sokáig adjon erőt, egészséget és ihletet.
Köszönöm a hallgatóknak is.
A kedves hallgatóktól búcsúzunk, ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Én Mihály István vagyok, viszont hallásra.